Efézusi levél első fejezetéből a 7. verstől a 10. versig olvasom. Ő benne, azaz Jézusban, van az ő vére által a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ez a néhány sor is nagyon sűrű, ahogy újra és újra beszéltünk erről, hogy Pál apostol ennek a levélnek, az efézusi levélnek az első egységében, az eredeti szövegben, egy mondatban, a mi újfordítású Bibliánkban 12 versen keresztül azt kiírtam, az majdnem egy fél A4-es oldal, egy mondat, 202 szó. Ez az egész egy mondat, ez Istennek a magasztalása. Avval kezdi az apostol, hogy áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya. És beszéltünk arról, hogy ez az egy mondat, ez a pársor is hihetetlenül összetett, sokszoros ismétlések vannak benne, alá és mellé rendelések, nagyon-nagyon gazdag, súlyos. És mindez azért van, mert a szavak akkor torlódnak így, amikor valaki keresi a szavakat, hogy valami nagyon-nagyon sokat elmondjon. Pál apostol ki akarja fejezni, hogy mi mindenért dicsőíti, magasztalja őt Istent, hogy mi minden áldást adott ő nekünk, mert azért magasztalja Istent, hogy ő megáldott minket minden lelki áldásával Jézusban. És ahogy próbálja mindezt elmondani, abban sokszorozódnak a szavak, sokszorozódnak a kifejezések. A másik, amiért kimondhatatlan ez, az, amire újra visszatér, újra és újra, hogy mert mindez Istennek a szeretete, Istennek a felfoghatatlan kegyelme, ajándéka, hogy mindezzel megajándékozta azokat, akik Krisztusban vannak. Úgyhogy ezt a nagy gazdagságot próbáljuk most hétről hétre kibontani, most már a 3. alkalommal. És a mai szakasz az központi gondolata, az tulajdonképpen más, mint a többi. A többi olyan gondolat, ezekről fogok utalni rá, ami olyan keresztény embereknek is olyan világos, hogy megbocsájtott, megváltott, kiválasztott, gyermekeivé fogadott. De a mai központi gondolat az az, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket. És ezzel nem találkozunk olyan gyorsan, nem értjük meg olyan gyorsan. Miről beszél, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket? Úgyhogy erről fogunk ma este beszélni. Először arról szeretnék beszélni, hogy mi az, amit Isten erről kijelenthet. Másodszor magunkról, Isten népéről, mit jelent ez ránk nézve. Harmadszor pedig néhány gyakorlati következtetés. Akár tagjai vagyunk egy gyülekezetnek, akár nem. Mit jelentett ez a számunkra egészen gyakorlati módon? A lelki áldásnak az a része, amiről szó van ma, amit Isten Krisztusban adott, az az, úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát. Tudnélük azt, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket. Mielőtt beszélnék ennek a tartalmáról, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, ez mit jelent? Értsük meg, hogy azt mondja Pál, hogy az a mi nagy kiváltságunk, hogy megismertette velünk az akaratának a titkát. Valamit kijelentett nekünk. Két dolog, ami ezzel kapcsolatban fontos. Az egyik, hogy titokról van szó. Ami azt jelenti, hogy valami megjelent Jézusban, ami előtte soha nem volt úgy világos és látható a történelem folyamán. De azt is jelenti, és abban az értelemben is titokról beszél Pál apostol, ebben az összefüggésben más helyen is, hogy valami azért titok, amiről szó van, mert az nem azért, mert Isten eldugta, hanem azért, mert az ember nem tudná megérteni. Abban az értelemben titok, misztérium, az eredeti szó, hogy amit az ember nem tudna kitalálni, nem tudna a saját értelmével befogadni, nem tudná megérteni, ha csak Isten valami különleges módon nem jelenti ki a szívünkbe. Ha csak Krisztus nem hozza el egészen közel hozzánk, akkor elrejtett marad előttünk. Ebben az értelemben titok. Ez a titok pedig, amiről beszél Pál, nem más, mint Isten akaratának a titka, azaz arról beszél Pál, hogy van Istennek egy hatalmas nagy terve. Van Istennek egy előkészített akarata, terve, világos célja. Egy olyan tervről beszél, ez különben felfoghatatlan, ami a kezdetektől fogva, az idők kezdetétől fogva, az idők végéig, Istennek az elképzelése, a hatalmas nagy elgondolása a világ menetéről, és ez az, amit kijelent nekünk. És azért talán kicsit nehezebb lesz a mai este ebbe bekapcsolódnunk, hogy mi annyira egyénileg éljük meg legtöbbször azt, hogy mi van Isten és velem. Vagy ha még csak keresem őt, nem vagyok hívő ember, akkor is, hogy mit jelent ez nekem. Ma pedig egy sokkal nagyobb távlatban fogunk ránézni arra, hogy mi az evangélium, mi a kereszténység szíve. És ebben a sokkal nagyobb távlatban van helye az egyéni dolgoknak. Azt, hogy Isten megváltott, azt, hogy Isten kiválasztott, azt, hogy Isten bűnbocsánatot adott, azt, hogy Isten a gyermekévé fogadott, azt, hogy Isten örökséget adott, azt, hogy Isten szent lelkével elpecsételt, ez mind-mind része egy sokkal nagyobb történetnek, egy sokkal nagyobb ívnek. Mi ez a nagy terv? Mi ez a hatalmas, nagy, elrejtett, de Krisztusban az ő követői számára kijelentett, nagy isteni elgondolás? Pál azt mondja, hogy az, hogy ő Jézus Krisztusban egybefoglal mindeneket, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy egybefoglal? Ez a szó, ez korabeli világban azt jelenti például, hogy például egy beszédet összefoglalni. Retorikai értelemben használták, gondolj erre, hogy van egy beszéd, ami nagyon jól fel van építve, mondjuk egy ügyvédi védőbeszéd, több szálon folyik az érvelés, és a legvégén ott van egy olyan mondat, ami az összes addigi érvelést, az összes szálat összefoglalja egy pontban, mondhatjuk így magyarul, felteszi a pontot az íre, és ellenállhatatlan erővel beviszi a célba mindazt, ami történik. Összefoglalta. Vagy olyan értelemben is beszélnek ennek a szónak a jelentéséről, amikor a különböző részeket valaki összegyűjti, és egy valakinek a hatalma, a fősége alatt minden összeáll. Egy lelkipásztor használja ezt a példát, például, hogyha van egy olyan regény, vagy akár egy olyan film, amikor több síkon, több helyszínen, több szereplővel párhuzamosan zajlanak a történetek, és általában ilyenkor az elején azt sem tudjuk, hogy éppen most melyikbe vagyunk, mi történik, miköze ennek, ahhoz, annak, ehhez. De a végén történik valami, a végén ott van egyetlen egy csúcspont, és minden elnyeri az értelmét. És azt mondja Pál apostol, hogy na, figyeljetek, Isten Krisztusban így teszi fel a pontot, az íre, az egész nagy tervében. Isten Jézus Krisztusban ilyen módon egybefoglal mindent. Ez legalább két oldalról látni kell. Egyik az idő értelmében tudnék. Azt mondja ezt, hogy a történelem, ha nézzük a történelmet, vagy ha nézzük a személyes egyéni történetünket, történeteinket, sokszor annyira érthetetlen, annyira kaotikus. Történnek velünk dolgok, és nincs meg a helye az életünkben. És még csak az se jelenti, hogy ó, keresztények vagyunk, biztos megvan. Nem. Történtek veled dolgok, veled vannak dolgok, velem vannak dolgok az életünkben, és nem látom az értelmét, nem látom a célját. Nincs helye. És Isten azt mondja, hogy mindent, ami történik globálisan, de egyénileg is, egy ponton az idők teljességében Isten Jézus Krisztusban összefoglal és a helyére tesz. Felteszi rá a pontot az íre. Helyére fog kerülni. És van egy másik oldal is, ennek, ha nem az időt nézzük, hanem az egész teremtett világot. Hogy a teremtett világ alapvetően széthullás alatt van. És Isten Krisztusban egyre foglalja. Hadd beszéljek erről többet. Mit jelent, hogy széthullik minden ebben a világban? De gondoljuk végig. Gondoljuk végig, hogy hogy valami bizonyos értelemben, és ez nem is akármilyen, a világ széthullóban van, a világ folyamatosan meghasonlásban él, minden korban, minden vonatkozásban, a legszemélyesebb egyénitől, a legtágabbig, a kozmikusig. A mai ember különösen tudatában van a saját személye meghasonlásainak, a ráneheződő, a széthullást munkáló erőknek. Ez a, gyakran elhozik ez a kifejezés, hogy egyben vagyok, vagy nem vagyok egyben, mennyire vagyok egyben, szétesek, széthullok. Ez a mai lélektani értelemben tudatos embernél ez nagyon erősen jelen van. Hasonlóan, nem is kell erre most többet mondanom, családi értelemben, társadalmi értelemben, politikai értelemben a széthullás valósága nyilvánvaló. És ha belegondoltok, a munkánk, ha valaki dolgozik, de ugyanúgy a munkánk, családban, barátok között, közösségekben, meg mindig arról szól, hogy valahogy összefogjuk, valahogy egybetartsuk, valahogy felépítsük. De hogy ez nagyon törékeny. Gondolkodtam ennek kapcsán a szomszédos Ukrajnám, hogy mennyire megmutatja az, ami itt zajlik mellettünk, az, hogy mennyire bizonytalan, mennyire törékeny egy, akár egy országnak, és hát vele együtt egy régiónak az egysége, a politikai értelemben vett egysége, hogy erők, érdekek és hatalmak egyensúlya egyben tartja a dolgokat egy darabig. De aztán csak valami kibillen, valami megindul, mert először csak pár száz ember. És pillanatokon belül az a kérdés, hogy egy ország széthullik, vagy a régió széthullik, ahol élünk. Mennyire törékeny. Mennyi energia dolgokat egyben tartani, és mennyire könnyen hullanak szét. És hasonlóan a teremtett világban, itt délelőtt rácsodálkoztam erre a világra itt, hogy ránéztem, és annyira jó tavasz. A színei, minden, amit jelentenek ezek a tavaszi virágok. És hát, tehát tudjuk jól. Még akkor is, ha ezek nem lennének levágva, hogy mi lesz ezekből, ha le van vágva egy hét múlva, ha nincs levágva, nem tudom, nem vagyok növénytermesztő, 2-3 év múlva. Képzeld magad elé, hogy fognak kinézni, mindannyian tudjuk. Elveszíti a színeit, elveszíti ezt a szilárdságot, elveszíti ezt a frissességet, elrohad. És valahol mindenre ez igaz a világban. Mindenre. Velünk együtt. Velünk együtt. A testünkkel, a lényünkkel együtt. Minden széthullik, minden felbomlik, minden elenyészik. Kezdjük érezni, hogy mi az, amiről Pál apostol beszél? Mi a jelentősége ennek? Az egész kozmosz, a bűn, azaz az Istentől való elszakítottság következtében alá van vetve az elmúlásnak, a hiába valóságnak. És Pál azt mondja, Isten nagy terve és célja az, hogy Krisztusban egybefoglalja. Értitek? A történelem eseményeit helyére teszi, a széthulló dolgokat egyben tartja, az elrohadó és elenyésző dolgokat megeleveníti. Amiről Pál beszél, hadd mondjam így, az egy nagy, az egész teremtésének egy nagy megújulása. A sóhajtozásból, a fájdalomból való szabadulása. Értitek, hogy miért dicsőít így Pál Istent? Ha azt valaki elér ehhez, ez felfoghatatlan. És azt mondja Pál, hogy ez az a titok. Értitek, hogy miért titok? Normális ember ezt nem hiszi el. Itt sem, most se. Normális. Ki hiszi el? Akinek Isten Krisztusban kijelenti a szívébe. Úgyhogy nézzük másodszor ezt, hogy akikkel megismertette Isten az ő titkát. Mi következik ebből azokra nézve, akik Istenhez tartozónak vallják magukat, akik azt mondják, hogy az a lelki áldás, hogy megismerhetjük ezt a titkot. Az első ebben, amelyet utaltam erre, hogy ugye ennek a titoknak a megismerése az nem információ. Nem az ennek a titoknak az ismerete, hogy valaki elmondta, most már ismerem. Mert ez az ismeret nem kötelez semmire. Mondhatod ma este, hogy én ezt most már ismerem, hogy a Biblia ezt tanítja. persze nem feltétlenül hiszem, ami rendben is van. De az az ismeret, amiről itt szó van, amit Isten Krisztusban jelentett ki, az olyan ismeret, ami meghatározza a lényünket. Az olyan ismeret, ami abból fakad, hogy Isten egyesített minket, betagolt minket, erről beszéltünk korábban Jézus Krisztusban. Hogy őt magát jelentette ki a Szentlélek által a lényünkbe. Hogy az értelmünkkel, a lényünkkel, az akaratunkkal, a bensőnkkel befogadtuk az ő kegyelméből, mert ránk árasztotta a szeretetét, ezt a Jézust. Na ez az az ismeret, amiről szó van. És az a kérdés most tovább, ahogy tovább megyünk, hogy ez hogyan lett a miénk? Hogy mindez, hogy mi Jézusi lettünk, az része ennek a hatalmas tervnek, amiről beszéltem. Nem csak a személyes egyéni életünkről szól. Része ennek a helyreállító, gyógyító, harmóniát teremtő folyamatnak. De beszéljünk arról, hogy hogyan ismertük ezt meg, mi történt velünk, és hogyan része. És ehhez vissza kell mennünk egy verset, a 7. versre, és egy másik kifejezésről szeretnék beszélni egy kicsit. Ahol ezt olvassuk, ezt mondja Pál, hogy ő benne Jézusban van, az ő vére által megváltásunk, bűneink bocsánata. Hogyan része a megváltás annak, hogy Isten Krisztusban egybefoglal minket? Mindent. Mi az, hogy megváltás? Egy szép vallásos szó. De valójában mi az, hogy megváltás? Érdekes lenne tudni, ki mit mond erről magában. Mi az, hogy megváltás? Amikor Pál apostol a megváltásról beszél, ezt a kifejezést használja, sok minden van előtte, vagy a kifejezés használata mögött. Két dologra szeretnék utalni. Az egyik, hogy egy zsidó ember számára a megváltás mindig egyértelműen összefüggött azzal, hogy az őseink, Izrael népe rabszolga volt Egyiptomba. Eljött az az idő, amikor halálra lettek ítélve, mert azt a parancsot adta a fáraó, hogy minden elsőszülött fiúgyermeket meg kell ölni. És a megváltás nem más, mint az, hogy ebből a halálra ítélt állapotból, ebből a rabszolgaságból Isten kiszabadította, kimenekítette, kirántotta, kivezette az ő népét. Egy másik fontos kép a megváltáshoz, az pedig az a korabeli gyakorlat, amikor valaki, aki szintén rabszolga volt, mint Isten népe Egyiptomban, de most gondoljunk egy egyénre, egy rabszolgát ki lehetett váltani váltságdíj fejében a rabszolgaságból, és szabadságra lehetett így juttatni. Ha valaki kifizette a váltságdíjat, akkor ő szabad lett. Ez a megváltás, ez a kiváltás. Isten kirángat, kiszabadít, kivesz valami olyan elveszettségből, rabszolgaságból, megkötözöttségből, hiába valóságból, amiből nem tudnánk soha kijönni. Nincs megváltás ott, ahol az ember ki tud magától jönni. És a váltságdíj, ahogy itt mondja Pál apostol, az ő vére által Jézus Krisztus halála. Gondolkodtam már azon, hogy amikor Isten kimentett, kiváltott, megváltott, akkor lényegében ugyanezt tette, amiről szó van. Krisztusban egybefoglal mindeneket. Hiszen el voltunk tőle szakítva, és ő Krisztusban magához ölelt bennünket. Egyéni értelemben ez már ez, nem? Krisztusban egybefoglal mindeneket, eltörölte a bűnt Jézus haláláért, ami köztünk és közte van, kiváltott, kimentett, kiszabadított, és magához ölelt. Jézus Krisztusban egybefoglal mindeneket. De azt szeretném, ha látnánk ma, hogy ez mennyire nem csak egy egyéni történet. És ehhez hadd mondjak el egy olyan történetet, ami felhívja, megmutatja a jelentőségét, hogy ez a megváltás hogyan lehet része mindenek egybefoglalásának. Nemrégen hallgattam egy előadást Ravi Zakariasztól, ő egy indiai Ravi Zakariasz, ha valaki meg akarja keresni, az interneten megtalálja. Ő egy indiai születésű, kanadai teológus, apologéta és evangélista. Egy hihetetlen elme. És felolvasom, hogy mit mond el ebben a pár percben. A Hamaszról beszél, ugye a fiatalabbak kedvére a Hamasz az egy katonai csoportot is fenntartó közel-keleti politikai mozgalom, ami kőkeményen benne van alkalmanként az öngyilkos merényletekben, háborúban, és így tovább. Ezt mondja. Alkalmam volt beszélni a Hamasz egyik alapítójával, a neve Talal Sheikh. A Canterbury érsekkel voltunk együtt. Ez mindegy, de ő az anglikán egyházfej. Hatan vagy heten utaztunk a közel-keletre azért, hogy megpróbáljuk a különböző feleket leültetni egy asztalhoz a béke jegyében. Mindkét oldal vezetőivel találkoztunk. Az utolsó napon ott volt az egyik Hamasz vezető, egy kigyúrt fickó, aki 18 évet ült börtönben számos gyilkosság miatt, amiben részes volt. Saját fia is börtönben volt, valamint, ha jól tudom, több gyermekét veszítette el öngyilkos merénylet elkövetése által. Mindannyian egy kérdést tehettünk fel neki. Én is kérdeztem, amikor sorra kerültem, és nem tetszett a válasza. Azt mondtam neki, Sheikh, nem örülök a válaszának, de nem kívánok önnel vitatkozni. Majd így folytattam. Egy dolgot szeretnék elmondani. Nem messze innen, ahol ön és én ülünk, 5000 évvel ezelőtt Ábrahám, akit ön is tisztel, a muszlimok tisztelik ugye Ábrahámat, Ábrahám, akit ön is tisztel, én is tisztelek, felment egy hegyre. Fogta a fiát, maga azt mondja, hogy Izmaelt, a keresztények azt vallják, hogy Izsákot, de erről most ne vitatkozzunk. Csak értsünk egyet abban, hogy felvitte a fiát a hegyre. Így van, mondta. Majd folytattam. Felajánlotta a fiát áldozatul Istennek, de Isten megállította az utolsó pillanatban, visszatartotta a kezét, ugye mielőtt leszúrta volna a fiút az áldozathoz, és azt mondta, hogy állj. Majd így folytattam. Tudja ön, hogy akkor mit mondott Isten Ábrahámnak? Üres tekintettel nézett rám. Azt mondtam, Isten azt mondta, majd én gondoskodom. A Sheikh bólintott. Így folytattam. Közel ehhez a helyhez, ahol mi most itt ülünk Ramallahban, innen nem messze, 2000 évvel ezelőtt Isten megtartozta ezt az ígéretet, és a saját fiát adta. Talal Sheikh, ez alkalommal a tört nem állította meg senki. Meretten nézett rám. A szoba telve volt dohányfüsttel, amely a biztonsági embereitől származott. Azt mondtam, lehet, hogy soha többet nem fogom önt látni, Talal Sheikh, és nem fog önnek tetszeni, amit most mondok, de szeretném ezt ön elé tárni. Amíg ön és én nem fogadjuk el a fiút, akiről Isten gondoskodott számunkra. A saját fiainkat és leányainkat fogjuk feláldozni ennek a világnak a csataterein, a földért, a hatalomért, a büszkeségért. Láttam, hogy elkezdenek remegni az ajkai. Mellettem ült. Senki sem szólt egy szót sem ezután. Azt gondoltam, hát most jól elszúrtam ezt a különleges alkalmat. Amint kifele tartottuk, a Canterbury érsek átölelt, és azt mondta, Ravi, ez Istentől volt. Azt mondtam, bárcsak így lenne, bárcsak így lenne. Azt mondta, rendben van. Amint lefelé mentünk, Talal Sheikh gyorsan előre ment, kezet fogott velük, és megölelte őket, majd odajött hozzám. Megragadta a vállaim, két oldalt megcsókolt, megveregette az arcom, és azt mondta, ön egy jó ember, remélem egy napon még látni fogom. Érzitek, hogy mi a megváltásnak a hatalma, a perspektívája? Gyűlölet spirálban, népek csatározásában? Vagy mennyivel több, mint az egyén megmenekülése? Látjátok, hogyan tervezte Isten Krisztusban elkészíteni annak a lehetőségét, hogy mindeneket megbékéltessen? Valóban így van. Amíg azt a fiút, akiben megbékélünk Istennel, és megbékélünk egymással, nem fogadjuk el, addig a saját gyermekeinket áldozzuk fel a hatalomért, a földért, a büszkeségért, a presztízsért, a pénzért, és folytathatjuk a sort. És akkor egy pillanatra visszatérve magadra, el tudod képzelni, hogy a fiú, Jézus, akiről Isten gondoskodott, az, akiben Isten egybefoglalja az egész teremtett mindenséget, és a te egyéni életed, és a gyülekezet közössége, része ennek? Micsoda hatalmas perspektíva az, amiről Pál apostol beszél. Talán kezdjük megérteni, hogy miért mondja azt, hogy a lelki áldásokhoz tartozó hihetetlen ajándék, hogy Krisztusban kijelentette nekünk a titkot. Hát tudjátok, mit jelent ez? Ez egy túlzó, extravagáns állítás, vagy kijelentés Pál apostoltól. Ez azt jelenti, ha ez igaz, ez azt jelenti, hogy amikor téged Isten Krisztusban megszólított, megváltott és elhívott, vagy amikor éppen ez történik, akár éppen ebben a pillanatban, és amikor Isten összegyűjti az ő népét, a gyülekezetet, amikor emberek megismerik Krisztust és bekapcsolódnak a Krisztussal való életbe és a gyülekezetbe, egészen konkrétan, akár itt és most, amikor emberek Alfán szolgálnak, és Alfán keresztül bejönnek, amikor a gyülekezet összejön Isten tiszteletre, amikor a gyülekezet megéli a hitét a házi csoportokban, mi, hús, vér, nyomorult, bűnös, erőtlen emberek, mindez része annak, ahogy Isten Krisztusban egybegyűjt mindeneket. Ez a keresztény gyülekezet. Extravagáns, túlzó, felfoghatatlan, de visszakérdezek, igaz vagy nem igaz? Arról van szó, hogy bocsánat, olyan ez, mint egy szupermarket, neked van egy vallásos igényed, nekem van egy vallásos szolgáltatásom, te eljössz, hogy a vallásos igényedet a vallásos szolgáltató kielégítse? Így gondolkodunk tudat alatt, mert ez a világnak az alapvető narratívája. De értitek, hogy valójában mi történik? Hogy Istennek van egy hatalmas nagy terve az egész világra, amit kijelentett nekünk, és ha ez igaz Krisztusban, akkor ez azt jelenti, hogy ahogy bennünket összegyűjt, az része annak, itt történik az, ahogy ő Krisztusban egy nap újjáteremti az egész teremtett világot. Azaz ez a közösség, te meg én, a magunk közös életében nem vagyunk más, mint annak az eljövendő, nagy Krisztusban történő egybefoglalásnak a jele. Az előíze, az elővételezése. És hogyha múlt héten azt láttuk, ami szintén felfoghatatlan volt, hogy az, hogyha mi Krisztuséi lehetünk, azt Isten a világ teremtése előtt döntötte el és választott ki a magáénak, ami szintén felfoghatatlan, akkor most azt látjuk, hogy azt, ami Krisztuséi vagyunk, és Krisztus hatalma, uralma alatt egységbe kerülünk, az nem más, mint ami előre mutat az idők teljességére, vagy az idők végére, ahogy Isten elrendezi ezt az egész nagy történetet a világban. És azért beszélünk erről, hogy értsük meg, hogy mennyivel több az, amit Isten Krisztusban elvégzett és adott nekünk, mint csak a mi egyéni pici kis történetünk. Mi következik ebből, ha ez így van? És higgyetek el, ez így van. Mert ha ez nem igaz, akkor a többi se igaz. Tehát, értitek, Krisztusban, hát olyan nincs, hogy Krisztus megváltott így egyénileg, hogy itt egy kicsit jobb legyen, de az egész nem igaz. Tehát vagy semmi nem igaz, vagy minden igaz. Vagy nem váltott meg Krisztus, vagy ha ő elhív, kiszabadít, megvált, akkor részesévé tett annak a történetnek, annak a titoknak, annak az ő akarata titkának, hogy ő Krisztusban egybefoglal mindeneket az idők teljességének a rendjében. Milyen szép Páli mondat. Mi következik ebből? Három dolog. Az első, hogy... Az első, gondolkodj el azon most személyesen, egy személyes üzenet, hogy részese lettél-e ennek a kozmikus tervnek, hogy van-e arról bizonyosságod, hogy engem Krisztus megváltott, hogy engem, mint szolgát, mint rabszolgát megfogott, kiváltott, kiszabadított és magához ölelt. Azért jön elgondolkodni, mert sokkal jobb kimondani, hogy nem, mint abban élni, hogy magam sem tudom. Mert a nemből sokkal könnyebben lesz igen, mint a magam sem tudomból. És különösen szeretnék itt a a jó emberekhez szólni, akik az a munkád, vagy olyan a személyiséged, vagy olyan típusú vagy ember, vagy akár egy ilyen közösségi ember, aki annyit fáradozol azon, hogy embereket összehozzál, hogy kapcsolatokat összehozzál, hogy közösségeket megbékítsél, hogy dolgokat egyben tartsál. És valamikor valaki nagyon lelkesen nekiáll egy ilyen munkának, segítő fajt szolgálatnak. De hát tulajdonképpen egy cégépítésben is ez történik. Össze kell hozni, össze kell rakni. És valamikor az ember nagyon, nagyon lelkesen nekiáll. Aztán lehet, hogy eltelik 5 év, 10 év, és utána már nem hisz benne, csak csinálnia kell. Ezek lesznek a cinikusok. Nem hiszek már az egészbe, tehát ezt kell csinálnom. És az is lehet, van olyan, aki azt mondja, hogy nem megy ez az egész, hát csinálom még inkább, hát csinálom még, hát még többet teszek bele egészen addig, amíg összeroppanok. Gondolkozz el azon, hogy Krisztusban van a válasz, ha ez igaz, Krisztusban van a válasz a világ széthullására, és te nem fogod tudni azt megoldani, amíg nem nézel avval a problémával szemben magadban, mert mi is a probléma része vagyunk. A mi életünk széthullása, a mi Istentől való elszakítottságunk. Hogyan akarom én összetartani azt, amit nem lehet összetartani, miközben én magam el vagyok tőle szakítva, és kívül vagyok ezen a munkám? Érted? A legjobb lehetőség, hogy először azt mondod, hogy én akarok megváltást nyerni. Nekem van szükség. A saját széthullásomra kell megtalálni a gyógyírt. Nekem kell a helyemre kerülni Istennel, az alkotómmal, önmagammal és a környezetemmel. Ez az első. Nézz szembe, Krisztusé vagy-e? A jó hír, hogy bármikor az övé lehetsz. Ebben a pillanatban, itt és most, ez a szent lelke munkálkodik. Ebben a pillanatban, itt és most, ő végzi ezt a nagy munkát. Ő végzi. Mi csak beszélünk róla. Ő végzi. A második dolog, ami innen megy tovább, de azoknak is, akik már Krisztusban vannak. Szeretném, hogyha meglátnátok, hogy ez milyen hihetetlen, vigasztaló és felszabadító titok, amit kijelentett a szívünkbe, ha ezt magunkhoz öleljük. Hogy amikor minden erőfeszítésed és minden szándékod ellenére valami széthullik, és ez mélységesen szomorít és fáj, amikor egy munkahelyi csapat, amit felépített valaki, és odébb megy, és széthullik, vagy itt nincsenek idősek, de sokszor azt érje meg valaki, akár egész életének volt munkája, gyümölcse, elmegy nyugdíjba, és szétverik utána, visszanéz, szétverték, amit az egész életemben csináltam. Építesz bármit, építesz egy céget, építesz egy közösséget, ez elég így van egy gyülekezettel is. És akkor azt mondta, hogy széthullik. Vagy az egészséged, vagy az álmaid, az életed egy ponton, vagy a családod. Ha a szívedet valóságosan élteti a bizonyosság, hogy a végén Krisztusban minden egybefoglaltatik, minden a helyére kerül, akkor nem kell összeomlanod. Amikor a dolgok széthullanak, akkor nem fogsz pánikba esni, amikor a dolgok kiesnek a kezedből. Nem. Mert sokkal nagyobb bizonyosságod van. A héten halt meg a gyülekezetünknek egy kedves tagja, aki az délelőtti istentiszteletre járt, és legtöbben ismertétek, Pista bácsi, László István, majd hirdetjük, meghalt a héten. És... De tudjátok, ez olyan gyönyörű volt. Az a bizonyosság, amikor ő szembenéz azzal, hogy széthullik, felbomlik a test, itt a vége. De közben ott van az a nagyon mély bizonyosság, hogy Isten Krisztusban egybefoglal mindeneket, testet, lelket az új teremtésben. Ezzel a bizonyossággal ment el. Ezzel a bizonyossággal várta. Ezért tud az ilyen ember, mint ő is már 3 hete folyamatosan imádkozni, vigyél már, Uram, el, vigyél el. Nem azért, mert annyira nem bírom ezt már, persze, az is rossz. De azért, mert tudom, mert tudja, hogy oda megy, ahol Isten Krisztuson mindent egybefoglal, mindent a helyére tesz. Élő példa. Felszabadító üzenet. Ugyanakkor, és ez a harmadik és befejező dolog, ez nem csak egy egyéni üzenet, ahogy végig erről szó volt. Mi a mi felelősségünk? Ez nem csak áldás, vigasztalás, felszabadítás, hanem felelősség. Ha mi, mint Isten népe, tudatában vagyunk annak a titoknak, hogy Isten Krisztusban mindent egybefoglal. Ebből felelősség származik arra, ahogy jelen vagyunk. És egy dologról szeretnék beszélni, egészen aktuálisan, amiben de azért nehéz beszélni, mert olyan könnyen találja magát az ember darásvészekben. De forgatom a szívemben az elmúlt időben sokat a társadalmunk megosztottságát, és ennek egy jelejére szeretnék utalni, ez pedig a holokauszt emlékév megünneplése körüli vita. Ami nem új keletű hasadás a társadalmunk szövetén, de most különösen is a napvilágra jön, ugye évforduló miatt, választások miatt. És az a kérdés, hogy mit jelent nekünk, keresztény gyülekezetnek, akik a titok ismerői vagyunk, és magunk is részesültünk a megváltás egybefoglaló kegyelmében, megélni a felelősségünket ebben a helyzetben. Mert mi a helyzet? Minden ilyenben, de most konkrétan ebben a helyzetben. Az egyik oldal mondja a maga igazságát, amit őszintén teljes igazságnak lát. Tudnék, hogy a holokauszt borzalma olyan mélyen íródott az áldozatok utódaik életébe, lényébe, hogy minden egyebet felülír. Csak ezt látja, ez az ő valósága, ez az ő igazsága. A másik oldal is mondja a maga igazságát, akár azzal kapcsolatban, hogy az én szüleim, nagyszüleim pedig a kommunista diktatúra áldozatai voltak, vagy a kommunista diktatúra is milliókat végzett ki, vagy akár arra érzékenyen, hogy ott is antiszemitizmussal vádolják, ahol szó sincs róla. Értitek, hogy mi történik? Hát halljátok, hát benne élünk. Mindenki mondja a maga igazságát. Keresztény emberként vajon az a helyünk, hogy megtaláljuk magunkat különböző meghatározottságok miatt az egyik oldalban, vagy megtaláljuk magunkat a másik oldalon, és onnan mondjuk ezeket az igazságokat? Nem. Vajon érted-e, hogy itt, egy ilyen helyzetben már régen nem az a kérdés, hogy pillanatnyilag éppen kinek van igaza, éppen melyik oldalon vetették el a súlykot? Nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy hogyan érkezik megváltás, ami véget vet egy emberileg megállíthatatlan gyűlölet spirálnak. Gondolj vissza Ravi Zakariász történetére, Hamasz. Nem az a kérdés ott már rég, hogy minek vagy kinek van igaza, amikor emberek halnak meg mindkét oldalon, amikor a saját gyerekeit áldozza fel, kinek van igaza, hanem az a kérdés, hogy van-e olyan valóság, erő, ami véget vethet a gyűlölet spirálnak? Vajon mi, akik részesültünk Isten akaratának titkában, felül tudunk-e kerülni ebben és minden más hasonló kérdésben a két pólus birkózásán, gyanakvásán, gyűlöletén, és találunk-e a síkból kilépve mondjuk egy harmadik pólust, egy harmadik dimenziót, ahonnan látjuk és megéljük a helyzetet? Mert ez az, hogy mi ismerjük a megváltásban az egybefoglalás nagy titkát. Értitek? Vajon eléggé elkötelező-e számunkra, Isten népe számára? Számít ez, hogy megáldott minket azzal, hogy kijelentette ezt a titkot? Imádságra indít? Más viselkedésre indít? Máshogy fogunk ennek a fényében beszélni, amikor ezek a viták mennek? Máshogy fogunk ránézni egy-egy hírre? Máshogy fogjuk kezelni az indulatainkat ezen vagy azon az oldalon, amikor éppen felcsattan, hogy már megint ezt csinálja a másik oldal? Megélhetjük azt, hogy Isten Krisztusban egybefoglal mindeneket, és hogy a fiú, akit adott, az elég arra, és egyedül ő elég arra, hogy vége legyen. Tudom, hogy azt mondjátok erre, részben helyesen, hogy ez naivitás. Tehát azt gondolod, hogy béke lesz? Á, nem. Nem gondolom. Nem gondolom, hogy béke lesz. Én nem gondolom, hogy nem az az üzenet, hogy menjünk ki keresztények, állítsuk meg a világ széthullását Krisztus nevében, békéltessük meg mindent, ha elég jól csináljuk, elég erősen csináljuk, elég hangosan csináljuk, akkor holnap után vagy azután kitör Budapesten, Magyarországon és az egész világon a globális béke és Krisztus fősége alatt minden egyesül. Nem ezt gondolom, hogy ez lesz. Nem. Hanem azt gondolom, és azt nagyon komolyan gondolom, amit mondtam, hogy Krisztusban, mint Isten népe, arra vagyunk elhívva, hogy a jele legyünk, az előíze legyünk annak, amit Isten végez. Ez. Legyünk jel. Semmi több. Ez a felelősségünk. Legyünk jel, legyünk mások, mutassuk fel ezt a krisztusi reménységet, mutassunk rá arra, hogy ki ő. Ha gyülekezetben vagyunk erről a két oldalról, tudjunk testvérek lenni, különböző meggyőződésben akár, és mutassuk be ezáltal mindenkinek, hogy Isten Krisztusban egybefoglal mindeneket. És minket ez a reménység éltet, mi erre tekintünk, és mi arra kaptunk elhívást, hogy ezt testesítsük meg ebben a világban. Ennek nem fog örülni az egyik oldal, és ennek nem fog örülni a másik oldal. Lehet, hogy te se örülsz, mert azt mondod, hogy az én oldalom. Ez az evangélium. Úgyhogy befejezésül annyit szeretnék mondani, hogyha Isten Krisztusban kijelentette ezt a titkot, ami szívünkben megváltott minket, megbékéltetett minket magával, akkor lásd ezt a hatalmas nagy történetet, és tudd, hogy Istennek ez a munkája megállíthatatlan. Ez végig fog menni. Ő ezt be fogja tölteni. Egy nap egybefoglal mindeneket a Krisztusban. És ha te Krisztusé vagy, tudd, hogy ennek a része vagy. Tudd, hogy belekerültél Istennek ebbe a munkájába. Dicsőítsd, magasztald őt, mint Pál, kimondhatatlan szavakkal, kitörő örömmel. Hogy lehet, hogy én a nyomorult ember egy ilyen fenséges tervnek vagyok a részese a mindennapomban? Ha meg nem vagy az övé, siess hozzá, és légy az övé. Amen.
Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Isten, hogy édesatyánk Krisztusért, hogy találkozhatunk veled. Köszönjük neked az ilyen alkalmakat, ahol egy ilyen találkozás megtörténhet, ahol nem egyedül, hanem közösségben lehetünk. És már tudjuk, hogy egyenként mindig közeledhetünk hozzád, szent lelkeden keresztül, amely belénk költözött, és Krisztus haláláért téged atyánknak szólíthatunk. Mégis megvalljuk, hogy ezek kitüntetett alkalmak. Hiszen a közösség, amint hallottuk, és ezt köszönjük neked, egy titkot, egy mögöttes valóságot testesít meg, hogy te egykor mindeneket egybefoglalsz. Köszönjük neked azt is, Istenünk, hogy az igéd megvizsgál minket, hiszen tudjuk, hogy olyan az, mint a két élő kard, elválasztja a szellemünket a lelkünktől, megvizsgálja a szívünket, a gondolatainkat, a motivációnkat. Köszönjük, Istenünk, hogy ezt is megadod nekünk, sokszor elrejtjük őket, eltoljuk őket magunktól. Köszönjük neked ugyanakkor ezen felismerésen túl azt a bátorítást, amit igéden és szent lelkeden keresztül adsz nekünk, egyenként és közösségben is. Hálát adunk neked azért, Istenünk, amit olyan nehéz felfogni, hogy te mindent egybefoglaltál, egybeszerkesztettél Krisztusban. És bár azt tapasztaljuk, hogy minden elenyészik, elmúlik, szétesik, hogy semmi sem állandó, mégis tudjuk, hogy benned Krisztusunk minden megtalálja egyszer a maga rendjét. Köszönjük, Istenünk, hogy a te országod eljött és betört ebbe a világba, hogy már itt van, még akkor is, hogyha nem lett minden nyilvánvalóvá. Köszönjük neked, hogy ennek az országnak számtalan áldását tapasztaljuk. Azt, hogy megváltottál, hogy fiaiddá lettünk, hogy kiválasztottál, hogy megismertetted velünk a titkot, hogy Krisztusban mindent egybefoglalsz, mindent egybe szerkesztesz. Itt állunk most Istenünk, és nem tudunk más mondani, csak azt, hogy köszönjük, hogy hálásak vagyunk, és magasztalunk mindezért. Add Istenünk, hogy ezek a kijelentett igazságok, a Te ígéd valósága határozza meg minden napjainkat. Add szent lelked Istenünk, hogy emlékeztessen ezekre, hogy bármit is tapasztalunk, bármennyire is ambivalens, fenyegető a világ körülöttünk, bármennyire is úgy tűnik, hogy szétesik minden, mi azért a Krisztusban, a fiadban kijelentett valóságban higgyünk. Ez az ismeret határozza meg lényünket, ebből merítsünk erőt, ez legyen minden reményünk és bizalmunk. Ez adjon erőt ahhoz Istenünk, hogy bár politikailag megterhelt, kiélezett környezet vesz körül bennünket, mi mégis azért imádkozzunk, hogy a Te erőd, a Te hatalmad enyhítse ezt a helyzetet. Ez adjon erőt ahhoz Istenünk, hogy bár halált, erőszakot, betegséget tapasztalunk magunk körül, mi mégis gyógyulásért, szent lelked éltető erejéért, nyugalomért és békéért imádkozzunk. Így imádkozunk most Istenünk, hogy gyógyíts testi és lelki szinten is, hogy kötözd be a sebeket, hozd el a békét. Így imádkozunk Istenünk egyenként és közösségben a családainkért, az országért és a világért, abban a reményben, hogy egy nap egybefoglalsz mindeneket Krisztusban. Ámen. És most mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.